fejezetéből szól, 16. fejezetből. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Melyikünk ne lenne az, főleg akik hétről hétre itt vagyunk a templomban, és keressük az Isten igéjét, melyikünk ne lenne az, aki keresni az Isten igéjét és válaszait arra az igen fontos kérdésre, hogy mi lesz majd velünk a halálunk után. Nyilvánvaló, hogy nem csak mi templomba járó vagy keresztény emberek gondolkodunk ezen, nyilvánvaló, hogy gondolkodik mindenki ezen. Nos, erre a kérdésre keresztény körökben szokták előhozni ezt a példázatot, mint ami roppant egyszerűen és logikusan beszél Ábrahám kebeléről, tehát a mennyről, beszél a pokolról, a jó emberek mennek a mennybe, a rossz emberek mennek a pokolba. És olyan egésznek tűnik ez a kép, legalábbis így első látásra. Azonban el kell mondani ennek a példázatnak a kapcsán, hogy ez a példázat nem erről szól. Nem erről szól. Olvassuk el a környező beszélgetéseket, történéseket, amik akárcsak itt a 16. fejezetben vannak, és látjuk, hogy Jézus vitázik olyan emberekkel, akik tehetősek, gazdagok, olyan emberekkel, akik megpróbálják az életüket berendezni úgy a földön, minthogyha nem jönne el majd a haláluk órája. Olyan emberekkel vitázik Jézus, akik gyakorlatilag tényleg a kézzelfoghatóba, a megragadhatóba hisznek, és az egész életük gyakorlatilag ennek alávetve zajlik. Ezért mondja Jézus közvetlen előtte a mammon példázatát, vagy a hamis sáfár példázatát, és a többit is úgy kezdi ugyanazzal a mondattal, mint ez, hogy volt egy gazdag ember. Ez a példázat tehát nem az eljövendő világról szól, nem a pokolról és nem a mennyről. Ezeket Jézus használja képekként, példázatokként. Mi megszoktuk templomba járó emberek, hogy Jézus példázatokban beszél. De az Ószövetségben is vannak példázatok. Talán az egyik ilyen, amikor a Bírák könyvében olvashatjuk, hogy a fák királyt választanak. Elég nagy badarság lenne szó szerint értelmezni ezt a példázatot, hiszen tudjuk, hogy a király vagy a fák nem nagyon beszélnek, meg azt is tudjuk, hogy nem is szoktak királyt választani. Ez egy képes, szimbolikus beszéd a példázat. Jézus is így használja. És ha mi nem így gondolunk erre, akkor roppantul félreviszi, és nem jut el az igazi üzenet, aminek pedig el kellene jutnia az emberhez addig, amíg él. És ezen van a hangsúly. Ez az egész példázat erről szól. Mire használod az idődet, a képességeidet, akár a vagyonodat addig, amíg élsz? Mert egy dolgot állít ez a példázat is. Azt, hogy ahogy most élsz, amit most tartasz fontosnak, ami most betölti az életedet, az határozza meg a halál utáni létedet is. Amiről persze tanít a Biblia, de közel nem beszél róla annyit, mint a jelenben való élés fontosságáról. Mint a mindennapokban való élés fontosságáról. Mi keresztény emberek annyit tudunk, hogy igen, lesz velünk a halálunk után valami. Erről a Biblia azonban nem nagyon beszél egyértelműen. És ezt sajnos azért lehet kimondani, mert keressünk csak rá akár az interneten, ha valaki használ internetet, és nézze meg, hogy hányféle elképzelés van a pokolról meg a mennyről. Dunát lehetne rekeszteni vele. És ezek mind-mind tökéletesen alkalmasak arra, hogy összezavarják az ember. Jézus kimondhatatlanul többször beszél arról, hogy addig kell döntést hozni, amíg élünk. Amíg tart a ma, és ez a példázat erről szól. Egy mondatban így foglalhatnám össze. Az ember örök sorsa ebben a jelen való életben dől el. Nincs egy másik kegyelmi idő. Nincs majd egy újabb lehetőség. Az élet az nem egy számítógépes játék. Ha elvesztem az életemet, nyomok egy újra start gombot, és indul minden előről. Az ember sorsa, örök sorsa ebben a jelen való életben dől el. És ez az evangélium központi üzenete. És nem az, hogy nekünk élőknek azzal kellene foglalkozni, hogy kikerül a pokolba, meg ki nem. És hogy mi ítélgessük meg, hogy kikerül a pokolra, vagy ki nem. Valaki jegyeztem fel egy talán keleti tanmese, így hangzik. Egy közösségi ülésen minden kérdés azzal foglalkozott, hogy van-e élet a síron túl. A mester csak nevetett, és nem válaszolt egyetlen kérdésre sem. Tanítványai pedig, akik magyarázatot követeltek erre a magatartásra, nem hagyták békén a mestert, végül a mester ezt mondta nekik. Észrevettétek-e, hogy pont azok akarnak egy másik örökké tartó életet, akik a jelenlegivel sem tudnak semmit sem kezdeni? Jó, jó, de akkor mi van a halál után? Most akkor van élet a halál után, vagy nincs? Hallgatták tovább a tanítványok. Mire így válaszolt. Van-e élet a halál előtt? Ez itt a kérdés, mondta a mester. Testvérem, ez a kérdés. Mert hogy akkor majd mi lesz, arról nem tudunk olyan bizonyossággal beszélni, mint arról, hogy most mi lehet. És olvasd csak el a Bibliát. Azt tartja fontosnak. Jézus legtöbb példázata arról szól, hogy most kell élned, döntened, mert ez biztos. És hogy utána mi lesz, az az Isten titka és kegyelme. Tanít erről a Biblia, de ez biztos, hogy ez a példázat nem arról szól. Hát akkor miről? Mélyedjünk el egy kicsit a példázatban. Ahogy az előbb említettem, Jézus vitázik azokkal, akik a matéria, a kézzel fogható, legegyszerűbb ugye rögtön mindig ilyenkor a pénzre gondolni, hát akik ebben hisznek, akiknek ez a valóságuk, akiknek az élete csak addig terjed, ameddig dobban a szívünk. De nem csak a pénz tartozhat ide. Lehet ez a származásba vetett hitem is. Hány és hány ember gondolja különnek magát csak azért, mert véletlenül oda született, ahová született. És ezért ő különnek gondolja magát, mint a másik. Pedig hát melyikünk nyújtott be kérvényt annak idején a szüleihez, hogy én ide óhajtok létrejönni és megszületni, kedves anyukám és kedves apukám. Nem így történt. Egyikünknél sem, azt hiszem. A földi áldások legjobb esetben is csak rövid ideig, óráig tartóak és bizonytalanok. Ez a gondolat benne van ebben a példázatban, amit Jézus példaképpen mondott. Aztán a gazdagok nem csak azért felelősek, amit vagyonukkal tesznek, de jó ez a gondolat, hanem azért is, amit az ő javaikkal nem tesznek meg. Benne van ez a mondat ebben a példázatban? Benne van. A jelenlegi élet nyújtja az egyetlen lehetőséget a jövőhöz való előkészületre. Benne van ez a mondat a példázatban? Benne van. Az önző embertelenség és a gazdagság helytelen felhasználása alkalmatlanná teszi az embert Isten országára. Benne van ez a gondolat ebbe a példázatban? Benne van. Akár itt be is fejezhetnék. Mert ebben a pár mondatban összefoglaltuk a lényegét. Tehát én azt gondolom, hogy nézzük csak meg ezt a két ember életét, élettörténetét, akiket Jézus példaképpen, példázatban hoz elénk. És azt hiszem, még további igen mély dolgokra bukkanhatunk. Kezdjük Lázárral. Lázár neve héberül így hangzik, hogy Eleázár, ami azt jelenti, hogy Isten segített. Isten segített. Mit tudunk Lázárról? A példázatbeli ember, Lázár egy szegény, nyomorult, szekélyektől szenvedő ember. Egész életét ott tölti, napjait a gazdag ember kapujában. Óriási a kontraszt, amivel nap mint nap neki is kell találkoznia, és amivel nyilván kell találkoznia a gazdag embernek is. Még csak azt sem említi a példázatban Jézus nem véletlenül, hogy eltemették volna. Persze, nyilván eltemették. Csak ezzel is azt akarta Jézus példázni, hogy a sír bezárult mögötte, elcsendesül minden, senki nem dicsőíti ennek a nyomorultnak a tetteit, egyszerűen elfelejti, hiszen csak egy szegény ember volt, akikből olyan sokan halnak meg nap, mint nap. Nevüket se tudjuk. Két nap múlva már nem emlékszik rá senki. Nem is gondolkodik senki már két nap után azon, hogy mi is hiányzik ebből a kapuajból. Mintha valaki lett volna, de már ki tudja, niemand volt a világ szemében ez az ember. Egy senki volt. Egyetlen kincse a neve volt, testvérem. Isten segített. Igen, van olyan élethelyzet, amikor semmi másban nem tudsz kapaszkodni, te sem, csak a nevedben. Mert hogyan hívnak téged? Keresztjén. Mit jelent ez a név? Azt jelenti Krisztushoz tartozó, Krisztusi. Van olyan helyzet az életben, amikor nem marad más neked sem, és nekem sem. Csak az a hitem, hogy hozzá tartozok. Csak az a hitem, hogy Krisztus nem feledkezett meg rólam. Csak az a hitem, hogy belé kapaszkodva végig fogom csinálni. És eltűnik minden. Barát, segítség, befolyás. Mondd, nem ismerősek az ilyen helyzetek? Amikor ott állsz teljesen lecsupaszítva, ellibbentek a barátok, miután jól átvertek, ellibbent mindenki körülötted, és ott állsz, és nem maradt más, mint a hited, hogy te Krisztushoz tartozol. Micsoda gazdagsága volt ennek, a szegény nyomorult embernek. És ezzel szemben ott van a gazdag is. Hát még a nevét sem tudjuk. Ott van a gazdag, róla ennyit olvasunk, Jézus ezt mondta, de a gazdag is meghalt és eltemették. Majd utána így folytatódik, és ott a pokolban, kínok között, emlékszünk talán a felolvasásból. Érdekes, hogy a magyar fordítás nem a legjobb ezen a helyen. Még Luther Márton is máshogy fordította ezt a szakaszt. Azért, mert megengedi egyébként az eredeti szöveg. Tehát itt egy döntést kell hozni a fordítónak. Luther így fordította ezt a mondatot, de a gazdag is meghalt, és eltemették a pokolba. Ugyanis az a szó, amit a Biblia a pokolra használ, az a Seol, az jelent sírhelyet is. Ezért mondtam az előbb, hogy kár lenne ebből a pokolra következtetni, és messze menő tanúságokat levonni. Meghalt, és eltemették a pokolba, vagy máshogyan a sírba ezt az embert. Nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy őt bezzeg eltemették. Sőt, elképzelem, hogy valószínűleg egy pompázatos temetés kapott. Ha lettek volna dudák, akkor szóltak volna a dudák. Megállt volna a városban az élet arra a pár perc, amíg őt temeti. Elment ez a gazdag ember. Elment ez a nagy ember. Azonban egy dolog kiderül. Lázár fel volt készülve, a gazdag ember nem. Pedig neki mindene megvolt, amit csak kívánt. Még végül, nézzétek, még végül is még azt is mondhatjuk, hogy még szinte a jó szíve is megvolt. Hiszen hát engedte, hogy ez a szegény ott feküdjön az ő kapujában. Hát végül is még azt is mondhatná, nem is volt olyan rossz ember ez a gazdag. Egyébként miért is kéne nekünk ezt bárkiról is megállapítani? Mindjárt azért ne szavazzunk meg neki egy posztumusz kitüntetést, hogy ő a világ legkedvesebb ember, aki még azt is eltűrte, hogy a kapujába feküdjön egy nyomorult szegény, mert egy dolgot nem tett ez a gazdag, nem enyhítette ennek a nyomorultnak a fájdalmát. Nem enyhítette, csak eltűrte. Mert lehet, hogy még ahhoz sem volt gusztusa, hogy egyáltalán hozzáérjen, vagy hozzászóljon ehhez a nyomorulthoz. Csak eltűrte. Így gondolkozott, és így élt ez a gazdag ember. És annyira érdekes, és most kezdődik a példázatnak az igazi lényege, az igazi tanítása. Ugyanis amikor folytatódik az élete a példázat szerint, akkor ugyanazok a tulajdonságok jellemzők rá abban a létben, mint ami itt volt rá jellemző. És ezért mondtam az elején, ennek a példázatnak a lényege és tanulsága ennyi. A most, ahogy élsz, ahogy gondolkodsz, ami meghatároz téged, amit fontosnak tartasz, az fog kihatni az eljövendő létedre. Ennyit jelenthetünk ki biztosan. Nézd meg, mi is történik utána ezzel a gazdaggal. Ábrahám, atyám, könyörülj rajtam, kiállt fel a Seolból, a sírból. Még akár mondhatnánk, hogy milyen vallásos ember volt, hiszen rögtön megszólítja népének nagy elődjét, a hit példaképét, Ábrahámot. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam. Azonban itt látszik az, amit az előbb mondtam. Ő atyám Ábrahámként szólítja meg, magyarul a származására appellál. Ábrahám, én is abból a népből való vagyok, mint amint te. Én is legalább olyan méltó vagyok arra, hogy jó dolgom legyen, mint ahogy ez a nyomorult koldus. Ábrahám, igazából én nem is értem, hogy kerültem ide. Ez biztos valami tévedés. Itt valaki valamit félrenézett. Hát ugyanannak a népnek a tagjai vagyunk. Atyám vagy te, Ábrahám, én ezt el is ismerem. Csak hogy az üdvösségünket nem népünk nagy előjáróitól kell várni, hanem az élő Istentől. És az élő Isten törvényében már akkor is benne volt például a szegényekről való gondoskodás. Kedves gazdag ember, nem történt tévedés. Pontosan azt folytatod is úgy, ahogyan eddig éltél. És aztán nézzétek tovább, hogy mennyire ugyanaz jellemző rá. Odaszól, fölszól, ahogy akarjuk fogalmazni, hogy küldd le ide Lázárt hozzám. Küldd le ide Lázárt, hogy egy kicsit vigasztaljon engem itt ebbe a nagy melegségbe, kínok között. Küldd le hozzám. Hogy tekint ez az ember Lázára, úgy, mint a szolgájára? Ahogy mindig is tekintett rá. Neki az a dolga, hogy engem kiszolgáljon. Neki az a dolga, mivel alám vettetett, hogy az én jólétemet keresse. Semmi nem változott ebbe a gazdag emberbe, de hát miért is változna? Hiszen a túlvilág már nem annak a helye, hogy változzunk. Úgy tekint rá, mint egy szolgára. Küldd le, szolgáljon nekem. Csak egy csepp vizet. Látjátok, a halál nem változtat azon, amit az ember az életében elmulasztott. És ez ennek a példázatnak a fontos üzenete. Addig kell tudnunk változni, amíg élünk. Utána már nincs lehetőség. Nincs tisztító tűz, ahogyan azt sokan remélik. Ahonnan majd ki lehet imádkozni a szerencsétlent. Ennek a gondolatnak semmilyen bibliai alapja nincs. Pedig milyen sokan, milyen sokat fizetnek azért, hogy ezt az utolsó kis mencsvárat még fent tudhassák maguknak. Kiimádkozzuk majd onnan. Majd kifizetünk érte egy összeget az egyháznak, és akkor majd kijön. Ugyan már. A halál nem változtat azon, amit az ember az életében elmulasztott. Ábrahám azt mondja neki. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, és nincs átjárás köztünk és közted. És ebből ez a mondat ragadott meg, hogy ez a pár szó, hogy nagy szakadék tátunk. Ezt félem hányszor érezni azt, hogy óriási szakadék tátunk, a világ is köztünk. Óriási szakadék, és szinte nincs átjárás a kettő között. A között a világ között, aki a jelenre koncentrálva csak a láthatóba veti a bizalmát, meg sem tudod győzni arról, hogy a lényeg csak ezután jön. Emlékszem, egyszer egy temetés után valaki odajött, és azt mondta, hogy ne beszéljek már annyit arról, hogy készülni kell a halálra, mert ez egy borzasztó gondolat. Hát mondom, attól, hogy nem beszélek róla, attól ez még így van, nem? Miért lenne borzasztó gondolat? Hát úgy is el fog jönni. Hát csapjuk be magunkat. És megyünk tovább a történetben, a példázatban. Ábrahám válaszával a gazdag ember még mindig nem tud megelégedni, még mindig ugyanaz, aki volt földi életében. Visszaszól Ábrahámnak, nem úgy van az atyám, Ábrahám, nem úgy van, ahogy te gondolod, nem tud kibújni a bőréből. Annyira meghatározta őt az, ahogy élt a földön. Nem úgy van az, javítja ki. Én még ezt jobban tudom nálad, kedves Ábrahám. Testvérek, megint meg kell állni. Mert hányszor látunk olyat, amikor az ember úgy ki akarja javítani az Istent. Uram Isten, ez hogy képzeled, hogy ez történik velem? Hogy képzeled azt, hogy ilyen nyomorúságba esek? Én, aki mennyit szolgáltam neked? Nem úgy van az Isten, valamit biztos félrenéztél. Nem úgy van az. Nem úgy van az, hogy nekem szenvedni kelljen. Nem úgy van az, hogy nekem lemondani kelljen. Nem úgy van az, hogy én még áldozatot is hozzak, hát nem elég, hogy templomba járok. Nem úgy van, tól föl, mert nem tud kibújni a bőréből. És végül megfogalmaz egy gondolatot, ami egyébként elgondolkoztató és már-már könyörületre indít. Nyilván nem véletlenül teszi hozzá Jézus a példázat végén. Mert benne van egy szembesülés az elfogadta, azzal, ami nem lehet változtatni. Rendben, én így jártam. Rajtam nincs segítség. De akkor küld vissza, kérlek, atyám őt, hiszen van öt testvérem, mondja a gazdag a példázatban, küld még vissza, hogy legalább őket figyelmeztesse arra, hogy nem úgy van, ahogy ti gondoltátok, hogy az élet nem csak az, amit látunk belőle. Legalább ők ne rontsák el, ha már én elrontottam. Erre azt mondja Ábraham, hát ott vannak a próféták, ott van az írás előttük. Hát semmi titkot nem árulna el az, aki visszamenne. Hát mindezt tudott, csak kézbe kéne venni, csak oda kéne figyelni, csak hallgatni kéne az isteni szóra. De azt mondja erre a gazdag, de az nem, az kevés, őket jobban meggyőzni azt, hogy a halálból menne vissza valaki. Eszembe jut az a történet, amikor Jézus feltámasztja Lázárt, egy másik Lázáról van szó, értelmeszerűen ismerik a János evangéliumából ezt a történetet. Ott konkrétan visszatér a halálból valaki, és erre a következő mondat az, hogy a papok, a papság elkezd gondolkozni azon, hogy hogyan öljék meg Lázárt, mert miatta kezdenek hinni Krisztusban, és ez igen zavarta őket. Na hát ennyit arról, hogy meggyőzni az embereket, az, ha valaki a halálból jönne vissza. Nem győzi meg. Nem győzi meg. Testvérem, egyetlen kérdés marad így a végére. Mindezek után te mit kezdesz az életeddel? Mit kezdesz az életeddel? Vajon úgy élsz, hogy látszik rajtad, hogy tudod, a földi áldások legjobb esetben is csak rövid ideig tartanak, és meglehetősen bizonytalanok? Mit kezdesz az életeddel? Mert ha a javaid vannak, nem csak azzal felelsz, vagy azért felelsz, hogy mit teszel értük, hanem hogy mit nem teszel meg velük. Hát mit kezdesz az életeddel? A jelenlegi élet nyújtja az egyetlen lehetőséget a jövőhöz. Hát mit kezdesz az életeddel? Mire használod a javaidat? Mire használod a napokat? A példázat legnagyobb tanúsága számunkra ez. Addig kell élni és dönteni, és Krisztust választani, amíg élünk. Mert utána már nincs mód erre. Addig kell nekünk újra gondolni mindent, amíg élünk. Mert utána már nincs mód erre. Mit kezdesz az életeddel? Mert minden, amire szükséged van, előtted van. Amen.